Ez a Híradó vasárnap este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Harckészültségben az ukrán hadsereg, már 15 ezer orosz fegyveres van a Krím-félszigeten. Újraindítaná a vályárképzést és modern bányászatot hozna létre a kormány. Több mint 80 ezer látogató, elűzték a telet a mohácsi busók. 24 kategória, 203 jelölt, holnap hajnalban eldől, kik kapnak aranyszobrocskát Los Angelesben. Oroszország lényegében elszakította a Krím-félszigetet Ukrajnától, megszállták az utakat, rettereket, orosz katonák vonulnak az utakon, egy ukrán laktanya előtt figyelmeztető lövések is eldördültek. Ukrajna arra készül, hogy megvédje magát, ehhez akár külső segítséget is kérhet. Közben égnek a telefonvonalak a nyugati vezetők között, akik a nemzetközi jog érveivel próbálják meggyőzni Vlagyimir Putyint, hogy vonja vissza az orosz katonákat. Moszkvában és Ukrajnában utcai tüntetések is voltak.
Hajnalban alacsonyan szálló helikopterek repültek be a Krím-félsziget légterébe, és az orosz katonai konvojok is folyamatosan érkeztek a félsziget városaiba. Az orosz katonák azután jelentek meg tömegesen a Krím-félszigeten, hogy Vlagyimir Putyin szombaton felhatalmazást kapott az orosz parlamenttől katonai erő alkalmazására Ukrajnában. Boldogan fogadta az éjszaka érkező orosz katonákat a Krím orosz nemzetiségű lakossága. Ők Janukovics távozása, az új ukrán vezetés hatalomra kerülése óta úgy érzik, nincsenek biztonságban. A transzparensük szerint védelemre szorulnak. Köszönjük Oroszországnak, köszönjük Putyinnak és az orosz népnek a védelmet, máskülönben végünk lenne, állítja ez a férfi. Közben drámai hangú televíziós beszédben jelentette be Olekszandr Turcsinov, ideiglenes ukrán elnök, hogy riadókészültségbe helyezték az ukrán haderőt, az ukrán védelmi miniszter pedig bejelentette a mozgósítást. A nap folyamán az orosz csapatok Szevasztopol és a krími főváros Szimferopol minden fontos létesítményét megszállták. A két nagy repteret már napok óta ők ellenőrzik, ma pedig tudatosan megrongálták az utolsó, ukrán kézen lévő reptér irányító tornyát. Így lehetetlen légi úton ukrán katonákat juttatni a félszigetre. Orosz katonák vették körbe az ukrán hadsereg krími támaszpontjait is, és ezzel bezárták az ukrán katonákat a laktanyájukba. Amikor az orosz katonák az ukrán tengerészet Szevasztopoli bázisán is le akarták foglalni a fegyvereket, az ukrán tengerészek egy páncélossal állták el az oroszok útját, akik ezután a levegőbe lőttek. Végül megállapodtak és egy közösen kiválasztott raktárba vitték a fegyvereket. Ukrajna a katasztrófa szélén áll, jelentette ki Arszenij Jacenyuk ukrán miniszterelnök. Ez már vörös riasztás, nem fenyegetés, hanem hadüzenet országomnak, mondta. Felszólította Putyin elnököt, hogy vonja ki fegyveres erőit Ukrajnából, és kérte az Ukrajna biztonságáért garanciát vállaló nagyhatalmakat, hogy szavatolják az ország területi épségét. Még éjszaka hosszasan beszélt telefonon egymással Barack Obama és Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök azt hangsúlyozta, hogy fenntartja magának a jogot az Ukrajna keleti részén és a Krím-félszigeten élő oroszajkú lakosság megvédésére. Obama elnök azt követelte Putyintól, hogy rendelje vissza katonáit a krími bázisaikra, és ne avatkozzon be az ukrán válságba. Arra biztatta az orosz elnököt, hogy előbb tárgyaljon Kijevvel, és ha kell, kérjen nemzetközi segítséget. 50 embert vettek őrizetbe Moszkvában, akik Oroszország krími beavatkozása ellen tüntettek, de utcára vonultak Putyin támogatói is. Tömegtüntetés volt a szintén oroszok lakta kelet-ukrajnai Donyeckben is, ahol a donyecki terület Ukrajnától való elszakadása és Oroszországhoz csatlakozása mellett tüntettek.
Brüsszelben délután óta rendkívüli ülést tart a NATO. Kapcsoljuk brüsszeli tudósítónkat, Víg Zoltán. Szervusz, mit lehet tudni az ülésről?
Jó estét, szervusz! Valóban a NATO a feszült helyzetre való tekintettel egy nappal korábban összehívta az Észak-Atlanti Tanács ülését, már ma, és jó egy órával ezelőtt a tagállamok képviselőihez csatlakoztak az ukrán kormány képviselői is. Mindenesetre Anders Fogh Rasmussen, a NATO főtitkára már a tanácskozás kezdetén megadta a kemény alaphangot. Azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin már nem csak Ukrajna szuverenitását veszélyezteti, hanem egész Európa békéjét és biztonságát. Ezek nagyon kemény szavak, szinte példátlanok az európai diplomáció utóbbi 20 évében. De nem maradt el ettől John Kerry amerikai külügyminiszter sem, aki azt mondta, idézem, hogy Oroszország mondva csinált ürüggyel hallatlan agressziót hajtott végre Ukrajna ellen. Kerry és a brit diplomáciát irányító William Hague is utaltak már arra, hogy esetleg milyen szankciókkal kell Moszkvának hamarosan szembenéznie, első lépésben például azzal, hogy felfüggesztik Oroszország tagságát a G8-ak elit klubjában. Holnaptól egyébként már az Európai Uniós külügyminiszterek is tárgyalnak a válságról, a válság lehetséges megoldásáról és az ellenlépésekről, de Brüsszelben most az az uralkodó főálláspont, hogy Ukrajnán elsősorban kemény kiállással és gazdasági segítséggel is lehet könnyíteni a Ukrajna helyzetén, és a legfontosabb feladat mindenképpen az, hogy megakadályozzák a válság eszkalálódását, a vérontást.
Zoli, egyelőre köszönjük, de hamarosan újra kapcsolunk. Egyes vélemények szerint a Krím-félsziget a hidegháború óta a világ talán legforróbb konfliktusa. Miközben a világ agresszióról beszél, a Krím lakosságának jelentős része várja az orosz csapatokat és tőlük remél védelmet. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a katonai erődemonstráció eredményeként ugyanakkor egy széles Oroszország ellenes összefogás jött létre a világban, és a helyzet a szétesőben lévő ukrán ellenzéket is összehozta.
Hatalmas ünnepséggel emlékeztek meg Moszkvában és Kijevben is 1954-ben az orosz és az ukrán nép egyesülésének 300. évfordulójáról. 60 évvel ezelőtt ebből az alkalomból ajándékozták a Krím-félszigetet Ukrajnának. Mivel akkor még Ukrajna is szovjet tagállam volt, a döntés csak szimbolikus lehetett. A Szovjetunió széthullásakor viszont éles vita alakult ki a Krím-félsziget hovatartozásáról. Szimferopolban tüntetéseket, majd népszavazást is tartottak, mert az ott élő lakosság inkább Oroszországhoz húzott. Oroszország is szerette volna megszerezni a területet gazdasági és katonai fontossága miatt. Végül az orosz parlament 1992-ben lemondott területi követeléséről, és a Krím-félsziget azóta is Ukrajnához tartozik. Viszont az orosz haditengerészeti bázis központja a félsziget déli csücskében, Szevasztopolban van, amit 2042-ig bérelnek, vagyis az orosz jelenlét azóta is folyamatos. A független Ukrajna történetében folyamatosan feszültséget okoz a nyugati és az orosz orientáció közötti politikai küzdelem, és ezzel párhuzamosan az orosz nemzetiségűek, valamint az ukránok és a Krimből többször is kitelepített őslakos tatárok közötti etnikai konfliktus. Ez a térkép Ukrajna nyelvi megosztottságát mutatja. Az ország északi és nyugati részén az ukrán nyelvűek vannak túlsúlyban, míg a déli és keleti területeket az orosz ajkú lakosság uralja. Ez a másik térkép a politikai erőviszonyokat ábrázolja. A sárga részek az unióhoz húzó ellenzéket támogató régiókat jelölik, a kékek pedig a Janukovics párti területeket jelzik, akik Oroszországgal folytatnának szorosabb együttműködést. A két képet összevetve jól látszik, hogy az etnikai és a politikai megosztottság fedi egymást. A két nép közötti ellentét Janukovics menesztésével éleződött ki újra.
Az oroszok egy olyan erődemonstrációt csináltak, ami nem túl célszerű.
Erődemonstráció és elhibázott taktikai lépés volt, hogy az orosz parlament felsőháza jóváhagyta a katonai erők ukrajnai alkalmazását, mert így az oroszokkal szemben egy széles koalíció jött létre a világban. Ez a Híradónak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő véleménye. Nógrádi György szerint ráadásul ez a helyzet a szétesőben lévő ukrán ellenzéket is összehozta.
Egy törésvonal jött létre Ukrajnán belül, ahol a törésvonal lényege, hogy ukrán vagy orosz többség van-e. Különös törésvonal van a Krímbe, ahol az ott élő 12% tatár gyűlöli az oroszokat. A kérdés az, hogy ezeket a tatárokat felfegyverzi az ukrán kormány, akkor polgárháború van, vagy pedig a tatárok behívják el muzulmán szélsőségeseket, és Irak, Szíria, Afganisztán után sor kerül egy újabb olyan helyi háborúra, ahol a következmények beláthatatlanok.
1994-ben éppen Budapesten az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország megállapodást kötött, amelyben garantálják Ukrajna határait. Cserébe az ukránok átadták atomfegyvereiket az oroszoknak. Most ezt az egyezményt kérik számon Oroszországon.
Senki nem akar se az Európai Unió részéről, amely nem képes, sem a NATO részéről, amely nem akar katonai konfliktust Oroszországgal, de a hidegháború visszatért.
Ennek ellenére a szakértő szerint a katonai veszély csak másodlagos Ukrajna számára. Az igazi problémát a gazdasági csőd veszélye jelenti.
Most ismét kapcsoljuk Brüsszelben Víg Zoltánt. Ahogy mondtuk, miközben a világ agresszióról beszél, a Krím lakosságának egy része várja az orosz csapatokat. Mi lehet Putyin következő lépése egy ilyen széles nemzetközi összefogással szemben?
Ez azt hiszem az a kérdés, amelyre a világ vezető diplomátái megpróbálnak választ találni. De egyelőre csak reménytelen kísérleteket tesznek arra, hogy olvassanak az orosz államfő gondolataiban. Egy idegháború indult el, és a jelek szerint Vlagyimir Putyin a tegnap megkapott felhatalmazással nem kíván azonnal élni, tehát nem vezényelt be egyből az orosz hadsereget mondjuk Kelet-Ukrajnába. Ugyanakkor egy elhúzódó válság is fenyeget, és már előbb hallottuk Nógrádi Györgyöt az ukrán gazdaságra leselkedő veszélyekről beszélni, akkor tegyem hozzá, hogy igen, nagy veszélyek fenyegetik az orosz gazdaságot is, hiszen napok óta egyszerűen szabad esésben van a rubel, menekül a külföldi tőke, és az orosz tőzsdei index is zuhan. Mindez azért, mert a gazdasági elemzők már figyelmeztették az orosz kormányt, hogy a tartalékok végesek, és a szankciókat és egy háború költségeit Oroszország még a jelenlegi olajárak mellett sem tudja tartósan fedezni. Tehát éppen ezért nagyon meggondolandó, és ezért reménykedik mindenki nyugaton is abban, hogy Vlagyimir Putyin talán ezúttal tényleg csak blöffölt, és megáll a határon.
Víg Zoltán Brüsszelből köszönjük. Kinevezték Kárpátalja új kormányzóját. A 32 éves férfi huszti születésű, magyarul is beszél. A térség több nagyvárosában tüntettek a Krímfélsziget orosz megszállása ellen. Pánik hangulat nincs, de az emberek tartanak egy háborútól. Eközben mozgósítást hirdetett az ukrán Jobbik szektor kárpátaljai szervezete. A nacionalista és szélsőjobboldali szervezetekből álló csoportosulás fegyveres önkénteseket vár. Nyugat-Ukrajnában, Lembergben szintén több ezer ember vonult utcára, hogy tiltakozzanak a Krímfélsziget orosz megszállása ellen. Többségük a nyugati hatalmaktól várja a segítséget. A magyar külügyminisztérium nyilatkozatban szögezi le, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna területi egysége és szuverenitása mellett. A kormány az ENSZ alapokmányának figyelmen kívül hagyásaként értékeli az ország területi épségének megsértését, egyben segítséget ajánl a válság békés tárgyalásos megoldásához. A magyar külügyminisztérium kiemelten fontosnak tartja a kárpátaljai magyar közösség biztonságérzetét és jogbiztonságát. Egyúttal felhívja az érintett feleket, hogy tartózkodjanak a magyarokat veszélyeztető döntésektől. A külügyminisztérium veszélyesnek ítéli meg, hogy egyes magyarországi pártok a válságot saját politikai céljaikra használják fel. Gyertyagyújtással tiltakozott a baloldali pártszövetség az orosz csapatok bevonulása ellen a Krímfélszigetre. Bajnai Gordon az orosz nagykövetség előtt követelte az orosz csapatok kivonását, az Ukrajnában élő kisebbségek jogainak védelmét, valamint a magyar kormány határozott kiállását is. A baloldali pártszövetség tagjai ma napközben a miniszterelnöktől kértek tájékoztatást a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságában, az LMP pedig a Külügyi Bizottság azonnali összehívását kezdeményezte. Tájékozatlanok vagy hazudnak a baloldali összefogás pártjainak vezetői, reagált Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Közleményében azt írta, múlt csütörtökön a kormány nevében Lázár János részletes tájékoztatást adott az ukrán helyzettel kapcsolatban a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjainak. Egy modern bányászatot kell létrehozni, hogy az ország fel tudja használni az értékeit és a tudását, amilyen már megvan, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Ózdi Városi Televízió Apropó című műsorában. A kormányfő kitélt arra, hogy Magyarországon kultúrája volt a bányászatnak, nemzetközileg is elismert szakemberek és jól képzett vájárok dolgoztak egykor. 20 éve azonban kitalálták, hogy a bányászatnak nincs jövője, mára pedig a képzés is megszűnt, tette hozzá a kormányfő. Szeptemberben Komlón indult be a vájárképzés, az első szakemberek 2017-ben végezhetnek.
Robbantás következik!
Robbantással bontották le 2001-ben Komlón a mélyművelésű bányászat egyik utolsó emlékét, a szénosztályozót. Ez a fürdőépület is a bányához tartozott, mint ahogy a közelében található Kossuth akna is. A bányászváros fénykorában a környékbeli aknák több ezer bányásznak adtak munkát. A mecseki szénbányák a rendszerváltást követően vesztette el nagy megrendelőit. A vállalatot felszámolták, 26 aknát zártak be, az utolsót 2000-ben tömedékelték be. Rövid idő alatt 7500 ember veszítette el a munkáját.
Azóta valójában vegetál, kínlódik Komló és környéke. Komló az államnak köszönheti a létét, a létrejöttét a bányászokon keresztül, és most is abban a helyzetben vagyunk, hogy újra állami segítségre van szükségünk.
Lesz Magyarországon bányászat, de nagyon nehéz valamit újraindítani. Bezárni, meg lerombolni, az könnyű volt. Újraindítani nehéz.
Magyarországon kultúrája volt a bányászatnak. Nemzetközileg elismert szakemberek és jól képzett vályárok dolgoztak egykor. Ezt mondta Orbán Viktor az Ózdi Városi Televíziónak adott interjújában. A miniszterelnök hozzátette, a kormány most azon dolgozik, hogy újraindítsa a vályárképzést és modern bányászatot hozzon létre.
Már szinte szégyelni kell, ha egy országnak szene van és ki akarja bányászni. Szóval ezek beteges dolgok. Egy ország úgy, mint egy családban, abból tud megélni, amihez ért. Mi ehhez valaha értettünk. Szerintem ez a tudás még megvan. Már nem olyan erős, mint volt, de még megvan. Újra fogjuk indítani a bányáriskolát, a szenet ki fogjuk bányászni, és az ezzel foglalkozó embereknek lesz munkájuk, és a munkájuknak lesz becsületük.
Ennek első lépéseként egy évtizedes kihagyás után újraindulhat Komlón a bányáriskola. A bányász tanulók tanulmányi ösztöndíjat is kaphatnak. Az első szakképzett bályárok 2017-ben végezhetnek.
7 év alatt 8200 milliárd forintból 63 ezer beruházás és fejlesztés történt Magyarországon uniós források felhasználásával, közölte Csepregi Nándor az uniós fejlesztések nyílt napja programsorozat nyíregyházi állomásán. A fejlesztés politikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, a most kezdődő új uniós gazdasági ciklusban még több, 10.500 milliárd forint áll majd Magyarország rendelkezésére. A kormány tervei szerint a pályázati források felhasználásával megszüntetik az ország különböző részei közötti egyenlőtlenségeket is, tette hozzá a politikus.
Ez a beruházás mennyiség ez nem csak alapvetően milliárdokat és számokat jelent, hanem emberi életeket, emberi sorsokat. Itt Nyíregyházán, Budapesten vagy akár Győrben. Az egészségügyi ellátás, az oktatási rendszer vagy a közlekedési infrastruktúra is ezeknek a pénzeknek köszönhetően fejlődik, és Magyarország akkor lesz képes megragadni az előtte álló lehetőséget, hogyha a következő 7 évben Magyarországra érkező mintegy 10.500 milliárd forintot úgy tudja felhasználni, hogy a ciklus végére valóban a térség, a régió legversenyképesebb gazdaságává válik.
5 pontos a romák felzárkóztatásával foglalkozó együttműködési megállapodást kötöttek az összefogás pártjai. Teleki László, az MSZP országos elnökségi tagja elmondta, olyan politikai nyilatkozatot alkottak, amely a romák integrációjáról szól. Hozzátette, a rendszerváltás után rengeteg munkahely szűnt meg, és ez a romákat fogadottan sújtotta.
Legfontosabbnak tartjuk azt, hogy ez az összefogás el szeretné azt érni, amit egyetlen egy kormány se tudott megtenni, hogy a roma integrációt egy olyan irányba vigye, amellyel kinyilvánítják azt, hogy össztársadalmi probléma a roma kérdésnek a megoldása.
A baloldalnak 35 nappal a választás előtt jutott eszébe a cigányság helyzete, ami azt mutatja, hogy csak a kampányban foglalkoznak a roma társadalommal, mondta a Fidesz szóvivője. Hoppá Péter szerint a Gyurcsány koalíció kormányzása idején megalázta, kihasználta, és egy életen át segélyre ítélte a roma társadalmat, vagyis a valóságban egy percig sem érdekelte a cigányság felzárkóztatásának ügye. A politikus hozzátette, a Fidesz szerint csak a munka és az oktatás tudja kivezetni a cigányságot a mély szegénységből.
Meglehetősen képmutatónak tűnik az a helyzet, amely szerint a baloldal pártjai, kiemelten is a szocialisták, valahogy mindig csak a kampányban foglalkoznak a roma társadalom kérdéseivel.
A Jobbik állami kézbe venni a végrehajtásokat és megszüntetni az önálló bírósági végrehajtói rendszert, mondta Staudt Gábor. A párt országgyűlési képviselője szerint 2008-tól 2012-ig a végrehajtási eljárások száma a kétszeresére nőtt, így a bírósági végrehajtók, mint fogalmazott, tovább gazdagodhattak. A politikus emlékeztetett arra, hogy a Jobbik tavaly már tett hasonló tartalmú javaslatot a kormánynak.
Mondja ki először is az országgyűlés, hogy közfeladatnak tekinti a bírósági végrehajtásokat, és ennél fogva nincs helye a profitorientált vállalkozásoknak a bírósági végrehajtások körében, és egy olyan rendszert vártunk volna el a kormánytól, dolgozunk ki egy olyan rendszert, amely esetében az állam saját kézbe veszi a végrehajtásokat.
A Fidesz legfontosabb célja a rezsicsökkentéssel az volt, hogy több pénz maradjon az embereknél, és hogy nem mi fizessük Európa legmagasabb energiaárait, jelentette ki a rezsicsökkentések végrehajtásáért felelős munkacsoport vezetője a Fidesz.hu-nak adott interjújában. Németh Szilárd szerint az emberek számára már kifizethető, megfizethető a rezsi. A politikus hozzátette, a cél az, hogy a magyar családok Európa legolcsóbb energiáját kapják, a későbbiekben pedig szeretnék a rezsicsökkentést az iparra és a gazdaságra is kiterjeszteni. A rezsicsökkentések során a Fidesz mindvégig szem előtt tartotta az energiaszolgáltatás minőségét és biztonságát. Erről a kampánypárt frakcióvezetőhelyettese beszélt Lényeg című műsorunkban. Gulyás Gergely azt mondta, a következő időszakban egy olyan törvényjavaslatot fognak kidolgozni, amely csökkentheti vagy akár meg is szüntetheti a lakosság egyes energiafogyasztással kapcsolatos költségeit.
Azt mindenféleképpen szeretnénk, hogyha a mérőóra, ami egyébként nem a fogyasztó tulajdonában van, az ingyenes lenne a fogyasztók számára, és azt is szeretnénk, és hogyha lesz rá lehetőség, akkor meg is fogjuk tenni, hogy az alapdíj csökkenjen, vagy esetleg teljes egészében el tudjuk törölni.
Sok szó esett a baloldali összefogás érdekében megkötött fájó kompromisszumokról a Párbeszéd Magyarországért párt első születésnapján. Jávor Benedek felidézte, unikumot ivott amiatt, hogy Gyurcsány Ferenccel kerültek közös csapatba. Az ünnepségen ott volt Bajnai Gordon is, aki bevallotta, hogy ő pedig egy egész üveg vörösbort ivott meg ugyanerre a hírre. A szövetségesek közül Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila nem volt ott a születésnapi rendezvényen.
Csoki tortával ünnepelte a Párbeszéd Magyarországért párt az első születésnapját. A két társelnök Szabó Tímea és Jávor Benedek fújta el a 9 gyertyát. Az sem az ünnepségen, sem azóta nem derült ki, hogy miért éppen ennyit gyújtottak.
Olyan útra kellett lépnünk, amely szembenéz a magyar politika adottságaival.
Jávor Benedek ünnepi beszédében fájó kompromisszumokat említett. Szerinte ezeket meg kellett kötniük ahhoz, hogy esélyük legyen a kormányváltásra.
Nekünk is fájtak azok a kompromisszumok, amiket meg kellett kötni. A magyar politikum megkerülhetetlen tényezőjévé vált unikum ennek a szimbóluma.
A január közepi unikumokra emlékeztetett Jávor Benedek. Akkor a hvg.hu írta meg először, hogy több PMS politikusnak is alkoholra volt szüksége ahhoz, hogy el tudja viselni azt a helyzetet, hogy Gyurcsány Ferenccel kerültek egy csapatba. A Siffer András féle LMP-ből egy éve kivált PMS politikusoknak ugyanis korábban éveken keresztül az volt az egyik legfontosabb üzenete, hogy véget kell vetni Gyurcsány Ferenc rendszerének. Sokáig elképzelhetetlennek tartották, hogy szövetkezzenek vele. A Gyurcsány program tökéletesen alkalmas arra, hogy elveszítsük a választást. Ezt írta például tavaly májusban Jávor Benedek. Nyáron egy interjúban arról beszélt, hogy egy korszakváltó koalícióba nehéz belelátni Gyurcsány Ferencet. Karácsony Gergely is utalt arra ősszel, hogy Gyurcsány Ferencnek hátrébb kellene lépnie, és legalább a 2006-os események miatt bocsánatot kérnie. Schering Gábor pedig még júniusban a blogján azt írta a Gyurcsány Ferencről, hogy az egykori újító, tabudöntő politikus végül a megújulás helyett a velünk élő kádárizmust választotta. Azt is kérdezte tőle, jól alszik Ferenc?
Mesterházi Attila, a második helyen én, a harmadik helyen Gyurcsány Ferenc.
Január közepén vált biztossá, hogy hiába küzdöttek a korábban korszakváltást sürgető PMS-ek, mégis egy listára kerülnek Gyurcsány Ferenccel. Ráadásul a volt miniszterelnök a Párbeszéd Magyarországért összes politikusánál előkelőbb helyet kapott, és több egyéni körzetet is elvettek tőlük a demokratikus koalíció csatlakozása miatt. Egykori LMP-s pártársuk januárban kínosnak nevezte, amit a PMS-ek csinálnak. Ercsei Katalin úgy fogalmazott, hogy egykori barátai befekszenek Gyurcsány Ferenc ágyába.
Az egykori barátainkat látni most lassan Gyurcsány Ferenccel egy-egybe feküdni, azért az azt gondolom, hogy elég és sokunk elveszi a kedvét.
Lehetett volna ideálisabb, lehetett volna másmilyenebb? Persze. Lehetett rá inni egy-két unikumot. Az a kulturális közösség és különbség, ami köztünk van, az legfeljebb abban merült ki, hogy én otthon a konyhában egyedül ittam meg egy üveg vörösbort.
Bajnai Gordon a születésnapi ünnepségen bevallotta, hogy ő nem unikumot, hanem egy egész üveg vörösbort ivott meg arra a hírre, hogy Gyurcsány Ferenc pártja is csatlakozik a baloldali szövetséghez. Bajnai Gordon 2012-es visszatérésekor szintén korszakváltást hirdetett. Szombaton viszont arra utalt, hogy ezt most felülírta az összefogás.
Az összefogás, mint eszköz, fontos volt, fontosabb volt, sokszor, mint az a minket szűkebben, de erősebben összekötő korszakváltó eszmény. Április 6-án lehet majd bizonyítani, hogy ezek a döntések helyesek voltak.
A szövetségesek közül sem Gyurcsány Ferenc, sem Mesterházi Attila nem vett részt a Párbeszéd Magyarországért párt születésnapján.
Gyurcsány Ferencet nem az összefogás érdekli, hanem a baloldal vezér alakja akar lenni. Ezt Semjén Zsolt mondta tegnap a Hír TV P8 című műsorában. A miniszterelnök helyettes szerint, mivel a baloldal Gyurcsány Ferencet választotta kampányemberének, így közösséget vállalt azzal is, ami Balaton összödön történt. A KDNP elnöke úgy látja, Gyurcsány Ferenc a kampányban tudatosan gyengíti az MSZP-t és Mesterházi Attilát.
A minél nagyobb vereségben érdekelt. Mert azt fogja mondani április 6-án, na tessék, itt van ez a Mesterház. Hát nézzék meg, hát ez nem tud harcolni Orbán Viktorral. Eltűnt a színre, hol van, sehogy is, én harcoltam vele. Következésképpen egy baloldalnak egy olyan harcos ember kell, mint én. És ő nem a DK nevű gitteidletnek a valami akar lenni, hanem ő nyilvánvalóan a baloldal vezére, tehát az MSZP elnöke akar lenni.
A holokauszt közös tragédia és nemzeti ügy, mert minden magyar embert érint, ezért nem szabad kampánytémává tenni. Mondta Steiner Pál a történelemhamisítás és a Szabadságtérre tervezett német megszállás emlékműve elleni tüntetésen. Az MSZP országgyűlési képviselője hozzátette, mindent megtesznek az emlékmű felállítása ellen. Szombattól hatályos a fémtörvény módosítása, amely alapján bizonyos fémhulladékok csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előzetes vizsgálatával és engedélyével értékesíthetők. Az új szabályok alapján például a vasúti sín, ipari kábel és csatornafedél csak akkor értékesíthető, ha azt előzőleg a NAV-hoz, mint fémkereskedelmi hatósághoz bejelentették, és azt a hivatal visszaigazolta. Ha előzetes bejelentés elmulasztása pénzbírság kiszabásával járhat, és a fémkereskedő is számíthat szankciókra, akár engedélye visszavonására is. A jogszabályváltozástól a fémlopások visszaszorítását várják.
Autóroncsok, fémbútordarabok és lyukas bádok hordó van a kupacban. Az egyik Pest megyei gyűjtőtelepen ezek a leggyakoribb fémhulladékok. A vezető szerint ezek gond nélkül átvehető fémek. Március 1-től azonban vannak olyan hulladékok, amelyhez hatósági engedély kell.
Csatornafedél otthon senkinek sincs, ipari kábel hulladékkal nem hiszem, hogy keletkezik otthon.
A fémtörvény legújabb változása szerint azok, akik ilyenfajta fémet szeretnének leadni, kötelesek bejelentést tenni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.
Ha nincs ilyen NAV igazolása, akkor el kell, hogy küldjem, meg kell, hogy tagadjam az átvételt, és ki kell szólnom kell neki, hogy kérjen ki egy ilyen NAV igazolást, amivel átadhatja a hulladékot. Például a csatornafedél is ilyen, vasúti sín, ipari, elektronikai hulladékok.
A bejelentés elmulasztásával mindkét fél pénzbírságra számíthat. Annak a telep tulajdonosának, aki a hatósági engedély nélkül veszi át a fémet, akár az engedélyét is bevonhatják. A NAV közösségi oldalán az áll, a módosításokat a fémlopások visszaszorítása érdekében vezették be. A közlemény szerint a hatóság minden esetben megvizsgálja az engedélyköteles fémek eredetét. Lényeges változás még, hogy természetes személy ezentúl maximum 3 köbméter fém hulladékot tárolhat az ingatlanja udvarában.
Becslések szerint évente körülbelül 100 trükkös lopás történik az ország pénzkiadó automatáinál. A budapesti rendőrfőkapitányság néhány nappal ezelőtt tett közzé több fotót is, amelyeken az látszik, hogyan babrálják meg az ATM-eket a csalók. Egy bankbiztonsági szakértő szerint elkerülhető az átverés, de sok mindenre oda kell figyelni, mert a bűnözők ma már a legprofibb módszerekkel próbálkoznak.
Pillanatragasztóval, fényes nappal, minden különösebb álca nélkül két férfi éppen egy másolóeszközt helyez fel egy újpesti pénzkiadó automatára. Így próbálják megszerezni a bankkártyák mágnescsík adatait és a hozzájuk tartozó PIN-kódot. A bűnbanda tavaly ezt több ATM-nél is megismételte. Ezeket a képeket a rendőrség tette közzé néhány napja, az elkövetőket még most is keresik. A rendőrségi főtanácsos azt mondja, ez a módszer viszonylag elterjedt, de máshogy is trükköznek a csalók.
A bank egy kiadó résznél ragasztják le a felületet, hogy a pénzt ne tudja ugye kiadni az automata. A másik pedig az, amikor a bank kártyakiadó részt preparálják meg, vagy egy szalaggal tollaszolják el, és aztán a tranzakció után nem adja ki a kártyát.
Manipulálásmentes ATM-et látunk, itt pedig egy ilyen lapkát szerelnek föl az ATM elé, aminek a hátulja ragasztós, és erre fölragad a pénz.
A bankbiztonsági szakértő azt mutatja, hogyan is néz ki a jól bevált ragasztós módszer. Szerinte, ha egy kicsit körültekintőek az ügyfelek, akkor senkit sem verhetnek át.
Ezek a preparátumok sajnos elég jól álcázott módon kerülnek fel az ATM-ekre, nyilván ezért nehéz őket felismerni, de azt tanácsoljuk, hogy a pénzkiadó nyílás, illetve a kártya adagoló nyílás környékét mindenki vizsgálja meg, hogy az olyan-e, mint amilyet megszokott, nincs-e rajta valami könnyen eltávolítható plusz alkatrész.
A bankbiztonsági szakértő azt mondja, évente legalább 100 hasonló eset történik. A csalók így több 10 millió forintos kárt okoznak a bankoknak. Az ügyfeleket ugyanis ilyen esetekben mindig kártalanítják a pénzintézetek. Ha valakivel hasonló eset történik meg, akkor feltétlenül maradjon az ATM-nél, javasolja a szakértő, és azonnal értesítse a bankot, valamint a rendőrséget is.
A gazdasági mellett szellemi fellendülést és megújulást is remélhet a lakosság a Tiszatavi templomok útján elnevezésű projekttől, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter Kunmadarason a 7 települést érintő beruházás indító rendezvényén. Varga Mihály elmondta, a fejlesztés azt üzeni, hogy a nagykunság etáján élők képesek az összefogásra. Az eseményen Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter örömtelinek nevezte, hogy a település és a térség képes a megújulásra, és jelenleg az újrakezdés pillanatait éli.
A Tiszatavi templomok útján program keretében 500 000 forint felhasználásával 8 templom újul meg, és ezek közül a Kunmadarasi templom az egyik legjelentősebb, gyönyörű református egyházi műemlékünk, amelynek a tornya egy 70 millió forintos beruházás eredményeként lesz majd szebb és látogatható. Ez az egyházi műemlék hozzáférhető lesz, és a térségben a többi egyházi látványosság, kultuszhely, egyházi műemlék is folyamatosan meg fog újulni, várva a látogatókat, az ideérkezőket.
Több mint 1000 jelmezes űzte el a telet a mohácsi busójáráson. A Dunaparti városban Áder János köztársasági elnököt is tiszteletbeli busóvá avatták. A busójárást 5 éve választották be az UNESCO szellemi kulturális örökségei közé. Az idei fesztiválra több mint 80 000 látogató volt kíváncsi. A busójárás kedden a telet jelképező fakoporsó égetésével zárul.
Csütörtök óta a busóké Mohács. A farsangolásnak az a célja, hogy a maskarások elűzzék a telet. Az állarc, a ruházat a török hódoltság korából származik.
Legelső az állarc, utána a bunda, a fehér sokacnadrág, és utána a csizma vagy bocskor.
A busójárás a mohácsi sokac hagyományból mára már igazi turista látványossággá vált.
Nem csak ma jöttünk direkt a busójárásra, direkt azért érkeztünk.
Tényleg szépek a busok, és egy kicsit ijesztőek is.
A Sokácok híres farsangi fesztiválját egy 1783-as feljegyzés említi először. A legenda szerint a mohácsi sokácok a törökök elől a Duna túlsó partján lévő Mohácsi szigetre menekültek, majd áruhákat és ijesztő állarcokat öltve tértek vissza a folyón, ezzel riasztották el a törököket a városból. Mostanra ez a hagyomány világszerte ismert farsangi fesztivállá nőtte ki magát, 5 éve pedig az UNESCO szellemi kulturális örökség része.
A mohácsi busójárás 2009-ben felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára. Ez a téltemető, tavaszköszöntő hagyományunkat a sokacok hozták be még annak idején ide Magyarországra, és elmondható, hogy itt Magyarországon, illetve Horvátországban is gyakorlatilag csak a mohácsiak őrizték meg ezt a hagyományukat.
A mohácsi főtérre 40 csoport több mint 1000 busója vonult be, hogy elűzzék a telet és köszöntsék az új busókat. Idén Áder János avatta fel a legfiatalabb maskarásokat, majd a busók a köztársasági elnököt is tiszteletbeli busóvá fogadták. A téltemetés húshagyó kedden a főtéri koporsó égetéssel zárul.
Indul a visszaszámlálás. Magyar idő szerint hétfőn hajnali 1 órakor kezdődik a Los Angeles-i Oscar díjátadó gála. Az Amerikai Filmtudományi és Filmművészeti Akadémia díjait 86. alkalommal adják át a legjobb alkotásokért és alakításokért. Szinte már minden készen áll az estéhez, a szervezőknek csak egy dolog nehezíti meg a munkáját, napok óta szakad az eső.
Minden idők legvizesebb Oscar gálájára készülnek a szervezők. Napok óta szakad ugyanis az eső a napfényes Los Angelesben. Az előrejelzések sem rózsásak, zivatart és vihart is mondanak estére. 20 éve mindig itt vagyok, és ilyen esőzésre még nem volt példa. Ráadásul azt mondják, hogy este 6-ig biztosan esni fog, mondja az ABC televízió egyik dolgozója. Éppen ezért a szervezők a legrosszabbra is felkészültek. Jelenleg a több mint 2000 négyzetméteren elterülő vörös szőnyeget egy hatalmas műanyag sátor védi. Így vagy úgy, de készen állunk az estére. Ha a sátor alatt kell bevonulniuk a sztároknak, akkor úgy lesz. Erre nem lehet jobban felkészülni, mondja az előkészületekért felelős szervező. Az időjáráson kívül is számos meglepetést tartogat a 86. Oscar gála. 203 jelölt izgulhat az aranyszobrocskáért, amit összesen 24 kategóriában osztanak ki. Elemzők szerint a mezőny idén különösen erős. A legjobb film kategóriában idén is 9 alkotás verseng. Az egyik legesélyesebbnek Alfonso Cuarón Gravitáció című drámáját és David O. Russell Amerikai botrány című filmjét tartják. Mindkét film 10-10 díjra esélyes, de nagy favoritnak számít a 12 év rabszolgaság is Steve McQueen rendezésében, amit összesen 9 trófeára jelöltek. Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Christian Bale, Chiwetel Ejiofor vagy Bruce Dern lehet a legjobb férfi főszereplő. Női kategóriában Amy Adams 10 jelölést kapott, de akár Sandra Bullock is elnyerheti második Oscar díját. A 79 éves Judi Dench szintén esélyes még Kate Blanchett és Meryl Streep mellett. A hollywoodi Dolby Színházból élőben közvetíti az Oscar-díjak átadását az ABC televízió. Az est háziasszonya az amerikai humorista, Emmy-díjas műsorvezető Ellen DeGeneres lesz. Magyar idő szerint hétfőn hajnali 1-kor kezdődik a műsor, amit több mint 200 országban sugároznak majd.
Most következik Knézi Jenő és a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd Magyarország szeretlek. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!